Isten igéjét Máté evangéliumának 5. részéből, a 13-tól a 16. terjedő szakaszból olvasom. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Atyánk, köszönjük neked ezt a verőfényes vasárnap délelőttöd, és köszönjük azt, hogy összegyűjtöttél a te házadban bennünket. Köszönjük azt, hogy megpihenhetünk a te jelenlétedben, hogy őszinték lehetünk, és letehetjük mindazokat a terheket, azokat a gondokat, szorongásainkat, bukásainkat, homályt, és az örömeinket is. Mindent, ami ezen a héten bennünket foglalkoztatott, lekötött, megterhelt. Urunk, olyan jó előtted lenni, jó a te családod közösségében lenni, és így kérünk most, hogy szent lelked által valóságosan légy jelen közöttünk, a te ígéreted szerint. Érints meg bennünket, szóljál hozzánk, ragyogtasd a te világosságodat a mi életünkbe, hogy a te szemeddel lássuk magunkat, a te szemeddel lássuk az életet körülöttünk, hogy meglássunk téged, a dicső királyt, aki Úr vagy, és mindenek felett vagy, és aki Jézus Krisztusért mégis gyermekeidnek fogadtál bennünket. Köszönjük a te bocsánatodat, köszönjük a te hűségedet, köszönjük azt a szeretetet, aminek mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát fölfogni sem vagyunk képesek, de aminek mégis élvezői lehetünk. Urunk, így vagyunk előtted, várunk téged, fogadj a te jelenlétedbe bennünket, és ajándékozz meg bennünket magaddal és a te ígéddel. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét Jeremiás könyvéből olvasom, Jeremiás könyvének a 29. részéből, annak az első 14 versét. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia, és Gemarjá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezár babilóniai királyhoz, Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és leányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahova fogságba vittelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik közöttetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Kedves testvérek, Indiában újra és újra elhangzott egy mondat különböző gyülekezetvezető, misszióvezetők szájából. A sötétben, a helyet, hogy a sötétséget átkoznád, inkább gyújts egy picin gyertyát. A helyet, hogy szidnád a sötétséget, a helyet, hogy panaszkodnál, vagy aggodalmaskodnál, vigyél egy kicsi fényt abba a sötétségben. Vagy mesélek még többet, hogy mit jelent ez az indiai keresztjének számára. Most nézzük meg, hogy mit jelentett ez Izrael népe számára. Bekövetkezett a babiloni fogság. 598-ban Babilon elfoglalta Jeruzsálemet, és elvitte az ország vezető embereit, a kézműveseket, a vezetőket, a papokat, a tanítókat, lefejezte ennek az országnak a vezetését, elvitte, otthon maradtak a szegény, nincstelen, kifosztott emberek. Évszázadok óta működik ez a politika, hogyha egy országot meg akarnak gyengíteni, és azt akarják, hogy ne legyen ellenállás, és ne legyen forradalom, akkor a vezetőjét, akkor az értelmiséget kell elvinni. Érdekes volt ezt tapasztalni a szovjet birodalomban, a Szovjetunióban, ahol tulajdonképpen úgy mehettek el tovább tanulni a fiatalok, hogyha orvosok vagy mérnökök szerettek volna lenni, vagy akár bizonyos tanárok, hogy beosztották őket, hogy ki melyik államba mehet tovább egyetemre. És amikor elvégezték az egyetemet, akkor megkapták kiosztva az első munkahelyeiket is. Világos, hogy 20 és 30 év közötti korban nősülnek és mennek férjhez a fiatalok, tehát ott telepedtek le. És Kárpátalján, amikor a 90-es évek elején megérkeztem, nagyon sok olyan idős, magányos ember volt, akiknek a gyermekei a volt szovjet tagállamokban voltak szétszórva, mert valahol vezető emberek voltak, de nem voltak otthon Kárpátalján. Tehát több évszázada ismerjük ezt a módszert, ezt használta Babilon is. Elvitte a vezetőket, és otthon maradt egy kifosztott, kiszolgáltatott nép. De hogyha most nem is azokra nézünk elsősorban, akik otthon maradtak, hanem elmegyünk Babilonba a vezetőkkel, mit látunk, hogy élnek, mi történt velük? Hát azt mondanánk ma, hogy kultúrsok élményük van. Otthon fontos és befolyásos emberek voltak. Otthon megvolt a szakmájuk. Még a nehéz időket is átvészelték, hiszen ők voltak a felső réteg. Most Babilonban idegenek. Nem urak többé, és nem vezetők, nem tiszteletben álló személyek, nem tudják, hogy mit, hogyan kell elintézni, nem ismerik a nyelvet. Egy deportált nép lettek idegen kultúrában, idegen szokások között, szokatlan ételekkel, másfajta betegségekkel, súlytalanság, eszköztelenség, kiszolgáltatottság. Egy nagyon nehéz helyzetben, sötétségben vannak. Mi lehet az a hozzáállása ezeknek az embereknek az élethez, a fogsághoz és Istenhez? Lehet, hogy vannak közöttük olyanok, akik rádöbbennek arra, hogy hűtlenek voltunk. Isten jogos büntetése ért utol bennünket. Bűnbánatot kell tartani, és vissza fog fordulni Istenhez. Lehetnek olyanok közöttük, akik azt mondják, hogy most már minden mindegy. Vesztesek vagyunk. A fogságnak a nehézsége nehezedik ránk. Isten sincs jelen. Az egyetlen valahogy beletörődnek, és engedik a tehetetlenség érzését eluralkodni maguk felett. Húzni egyik napot a másik után. Reményt vesztetten és kudarcot vallottan. Egészen biztosan vannak ilyenek is a fogságban. De, ahogy olvastuk az igében, fogságban megjelennek újra a hamis próféták. A hamis próféták, akik azt mondják, hogy ez a fogság csak ideiglenes, 2 év múlva vége. Isten letöri majd a babiloni igát a nyakukról, és újra hazamennek, kiszabadítja őket. Semmit nem kell tenniük, valahogy túlélni ezt a 2 évet, és újra szabadok lesznek, és visszatér a régi dicsőség. Hát nagyon sokan a fogságba hurcolt vezetők közül ezekbe a hamis proféciákba kapaszkodnak. Ez a legjobb. Valahogy túlélni az életet. Nem kell nősülni, házasodni, családot alapítani. Az alkalmi szexel túl lehet élni a 2 évet. Nem kell komolyan venni, házat építeni, bármi, komoly vállalkozásba kezdeni. 2 év, és jön az Isten, és megszabadít. Álmodoznak a dicsőséges múltról, emlékeznek arra, hogy milyenek voltak a régi szép idők, és tervezgetik a boldog jövendőt. A jelen meg valahogy majd csak átmegy. A fogságra, a sötétségre adott 3 fölvázolt lehetőség, a bűnbánat, az Isten akaratának a keresése, a feladás, a tehetetlenségben való sodródás, vagy a hamis reménység, az álomba menekülés a tények elől. Melyik cseng ismerősen számunkra? És hol vagy miben érezzük az életünket fogságban, sötétségben, talajt vesztetten? Az ember fogságba kerülhet, sötétségbe kerülhet, amikor elveszít valakit, aki számára nagyon fontos volt. Lehet, hogy az elvesztés oka a halál, lehet, hogy az, hogy egy kapcsolat megromlott. Hasonló idegenség érzést ad az, amikor egy reménységgel indult házasság kiüresedik, és megromlik, és úgy érzi benne magát az egyik vagy a másik fél, hogy szinte csapdában van. De nehéz és sötét időszakok Azok, amikor olyan problémák és nehézségek jelentkeznek az életünkbe, amivel szemben kevésnek érezzük az emberi erőt és a jó akaratot. Akár betegségek, akár gyermekeinkkel való küzdelem, hogy valóban kibontakozzon mindaz, ami bennük van. Vagy munkahelyi nehézségek, problémák. De hogyha a személyes életünkön túlnézünk, közösségi életünkre, országunk életére nézünk, akkor mindaz a gazdasági és politikai válság, ami körülvesz bennünket, ilyen idegenség érzést okozhat. Sötétség, fogság, idegennek érzem magam ebben a világban. Hol van Isten? Van még Istennek akarata népe számára? Vagy végleg elfordult? Jeremiás otthon van. Nincsen e-mail, nincsen Skype, még mobiltelefon sem abban az időben. De a király, a babiloniak által kiválasztott új király követeket küld Babilonba. És Jeremiás, aki az Isten embere, az Isten prófétája, és eddig az Isten szavát, Isten akaratát hirdette kemény igehirdetésekkel. Hirdette az életével, amit láttunk például abban, hogy nem nősülhetett meg. Hogy nem utassa azt, hogy ebben az országban itt állandóság és jövő van. Vagy hirdette jelképes cselekedetekkel. Itt az előző részben, amit nem olvastam föl, olvashattuk volna azt, hogy faigát vesz a nyakába, ami azt jelképezi, hogy Babilónia igája most Izraelre fog nehezedni a következő időszakban. És amikor ezt majd összetörik, akkor utána vasigát vesz a nyakába. Jeremiás, Isten embere egy új formát használ, levelet ír a fogságban élő népnek. Levélben küldi el Isten üzenetét számukra. Igen, Istennek a büntetése, a hűtlenségnek a következménye a fogság. De Isten mégis jelen van. Nem lesz rövid ez a fogság, nem lesz vége 2 év múlva. De Istennek van akarata népe számára ott a fogságban is, ott a sötétségben is, az idegenben is. Figyelhetnek Istenre, bár ők hűtlenek voltak, de Isten hű maradt. Fenyíti népét, de a kiválasztását nem vonja vissza. Megtisztítja őket, és újra célja van népe számára. Mit tartalmaz ez a levél, ez az üzenet, amit Jeremiás a fogságban élőknek küld? Munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahova elvittelek benneteket. Fáradozzatok érte, és imádkozzatok a békéjéért, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Építsetek házakat, ültessetek kerteket, és egyétek a fáknak a gyümölcsét. Nem rövid távon maradtok, van értelme fát ültetni. Enni fogjátok a gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek gyermekeitek, sőt, a gyermekeiteket is adjátok férjhez, vegyetek nekik feleségeket, és szülessenek nekik is gyermekeik. Szaporodjatok, és ne fogyjatok ebben az állapotban. Érezzétek otthon magatokat, tegyetek meg minden tőletek telhetőt a városért. Érezzétek saját ügyeteknek. Rendezkedjetek be hosszú távra. Cselekedjetek, fáradozzatok és munkálkodjatok. Nagyon nagy ígéret van ebben és felszabadulás. Isten, aki megengedte, hogy következménye legyen népe hűtlenségének, mégis ott is, az idegenben is megjelenik népe számára. Ott van mellette. Útmutatást ad neki. És hogyha személyesen fölül tudnak emelkedni azon, hogy csak sodródnak, és tehetetlenül várják a szabadulást, vagy nem várnak semmit, mert már mindent föladtak, akkor Isten a saját kis személyes életükön túl a figyelmüket fölhívja arra, hogy ők, akik a peremen vannak, akik a fogságban lévő idegen, deportált nép, figyeljenek oda, annak a városnak, annak az országnak a sorsára, ahova elhurcoltattak. Mert ők, mint Isten gyermekei, mint Isten népe, ha Istenre figyelnek, megáldatnak, és áldássá lesznek. Még ott a fogságban is áldássá lehetnek az idegen birodalom számára. Azt mondja, imádkozzatok érte az Úrhoz. Imádkozzatok érte, mert annak a békességétől függ a ti békességetek. Ne a hamis prófétákra és a jósokra hallgassatok. Ne a menekülés útját keressétek, várjátok. Ne adjátok fel. Ne higgyétek el, hogy kicsik és tehetetlenek vagytok, hanem imádkozzatok azért a városért, imádkozzatok azért az országért, gyökerezzetek bele ebbe a világba, és imádkozzatok érte. Ne csak magatokért, ne csak a túlélésetekért, a szabadulásotokért, vagy a saját békességetekért, hanem a városért, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Milyen üzenetet hordoz ez a levél a mi számunkra, ma élő keresztjének számára, akik szintén úgy élünk egy kicsit ebben a világban, mint idegenek és jövevények. Az Új Szövetségben többször olvasunk is erről, hogy mi idegenek vagyunk és jövevények vagyunk, és a mi polgárjogunk a mennyben van, ami igazi hazánk Istennél van, mert Jézus Krisztus fölment és helyet készített számunkra. És ez olyan sokszor vigasztalást és erőt ad. Nem ebben a földi életben kell minden sikert és minden igazságot elérnünk, minden dicsőséget, anyagi javakat, hanem ha hűségesek maradunk, akkor egyszer ez a föld elmúlik, és új jeget és új földet fog elhozni Jézus, amiben igazság lesz, amiben dicsőség lesz, amiben nem lesz könny és nem lesz sírás, nem lesz betegség és nem lesz fájdalom. Olyan jó tudni, hogy mi őhozzá tartozunk, hogy a mi polgárjogunk őnála van. De akkor ez mit jelent számunkra? Sajnos évszázadok alatt kialakult az a hozzáállás a keresztényekben, hogy a hitünk az a személyes magánügy, amit megélünk otthon, csendben, a hálószobánkban. Úgy imádkozunk, hogy mások ne lássák, erről is beszélt Jézus, és megéljük a hitünket a gyülekezet közösségében. De az, hogy mi történik ezzel a világgal körülöttünk, aminek fejedelme, a világ fejedelme, a sötétség ura, amit olyan sok ponton látunk, az tulajdonképpen nem a mi dolgunk. A keresztények tartsák magukat távol a politikától. Van egy ilyen vélemény. Az a biztonságos, hogyha mi hűségesen éljük a hitünket a saját kis családi és személyes életünkben. Ebben az igében Isten Jeremiás által azt üzeni ennek a deportált, meghurcolt, kiszolgáltatott népnek, hogy lépjenek ki a saját imaszobáik biztonságos csendjéből, és munkálkodjanak annak a városnak, annak az országnak a jólétén, ahova fogságba hurcoltattak. Fáradozzanak érte, imádkozzanak érte, ne vonják ki magukat ennek a felelőssége alól, hanem tegyenek meg mindent, amit meg tudnak tenni. Hol van Isten a mi világunkban? Van-e üzenete? Ha a hűtlenség az oka annak az állapotnak, annak a sötétségnek, amiben vagyunk, mit akar Isten tovább mutatni? Van-e út hozzá vissza? Van-e még fény és remény? Van-e feladatunk ebben a világban? Isten kiválasztó, megszentelő, megáldó akarata és szeretete, ugyanúgy, ahogy nem változott meg Jeremiás idejében az ő népe felé, örök, és nem változik meg a mi életünkben sem, akár személyes életünkben, akár közösségi, gyülekezeti életünkben, és az országunkat, a városunkat nézve. Az az elhívásunk, hogy vele megtaláljuk a békességet. Ha elveszítettük, ha hűtlenekké váltunk, ha eltávolodtunk tőle, újra megtaláljuk az ő közelségét. Megtaláljuk a bocsánat útját, a bűnbánat útját. De amikor vele újra egységben vagyunk, ő ott van, akár személyes fájdalom és nehézség van az életünkben, akár az országunkra nézünk. És ahol ő ott van, ott ő vezet, és megmutatja az akaratát. És ő, Isten, az ő kiválasztott népe által akarja hozni a világosságot. Akarja megszentelni azt a környezetet, ahol az ő gyermekei vannak. Küldetésben élünk, akárhol vagyunk, akármennyire tűnik reménytelennek a helyzetünk. Fáradozzatok, és imádkozzatok azért a helyért, ahol éltek. Ne húzódjatok félre, ne vonjátok ki magatokat a közügyekből, ne éljetek bezárkózva, gettószerűen, ne csak kritizáljátok távolról, mutogatva a hibákra, ne a vesztét várjátok, hiszen akkor hamarabb szabadultok, hanem fáradozzatok és imádkozzatok. Vegyétek komolyan üzeni Isten Jeremiás levelén keresztül ennek a deportált népnek. Vegyétek komolyan, hogy én helyeztelek oda benneteket. Azért helyeztelek oda, hogy a hely számára áldást hozzatok, mert követeim vagytok. Hogyan lehet ezt gyakorlatban megélni? Hogyan lehet egy kis maroknyi keresztjén nép ma, nagy országokban, Isten követe, az áldás hordozója, az a közösség, aki megszenteli az életet maga körül? Indiában egy nagyon lelkes és élő keresztjén egyházat találtunk. És az egyik pont, ami nagyon megdöbbentett és hatással volt rám, ahogy a különböző munkahelyeken, a legkülönbözőbb beosztásokban lévő keresztjének összefognak és imádkoznak. Nem azt nézik, hogy ki milyen felekezetnek a tagja, hanem hogyha egy nagy munkahelyen találkozik két keresztjén, akkor munka előtt 5 perccel találkoznak, a mi atyánkot mondják el együtt, és megszentelik a munkahelyet. És azt a kérdést teszik föl mindig a keresztjének számára a gyülekezetben, hogy azáltal, hogy te ott vagy azon a munkahelyen, megszentelődött-e a munkahelyed? Megváltozott-e valami? Hordozod-e az Isten szentségét és áldását? És ezt teszik. Nem az idő kérdése egy hindu világban, ahol mostanában vannak üldözések. Nem tudnak hosszú időkre külön szobákba félrevonulni, de találkoznak, és imádkoznak, és megáldják a munkahelyüket, megáldják az ott dolgozó embereket. Isten jelenlétébe viszik azt a helyet. És úgy élnek, hogy az emberek kérdéseket tesznek föl, és azokra a kérdésekre az evangéliummal válaszolnak. Egy most már lelkész, sokáig vezető beosztásban dolgozott különböző vállalatoknál, és ahonnan végül is elment lelkésznek, ott az utolsó 2 évben volt egy titkárnője. És amikor elbúcsúzott, mindenki próbálta marasztalni, hogy maradjon még. A titkárnője mondta, hogy ő már hosszú idő óta titkárnő különböző vezetők mellett, itt, ennél a vállalatnál, de folyamatosan olyan nyomás és stressz nehezedett a vezetőkre, hogy nagyon sokszor kibírhatatlan volt titkárnőnek lenni mellettük. Viszont ebben az utóbbi 2 évben ő ezt nem élte át. Honnan van az igazgató úrnak ez az ereje, vagy mi, mekkora nagy ereje van, és milyen személyisége van? És akkor az igazgató úr csendben csak annyit mondott, ez nem az ő ereje egyedül, hanem ő valakinek a követője, és tőle kapja az erőt. És akinek ő a követője, az Jézus Krisztus. És hogyha ilyen nagyszerű, ja igen, mert ezt mondogatta a titkárnő, hogy milyen nagyszerű ember ő, milyen kiváló ember ő, annyit mondott, hogy hát, hogyha szeretne ilyen nagyszerű asszony lenni, ilyen kiváló asszony lenni, csak egyet tud ajánlani, ismerje meg az ő Jézus Krisztusát, és legyen a követője. És akkor ő is ilyen lehet. Keresztjén jelenlét a munkahelyen nem hatalmas nagy dolgokkal kezdődik, pici imádkozó közösségekkel, és Krisztus követésével. Amerikában azt látjuk, hogy a belvárosokban, ahol egyre inkább lepusztultak a lakások, és egyre több színes bőrű lakott, a keresztjének a középosztály kimenekült. Most egy változás történik, most már a külvárosokba költöznek a szegényebbek, mert a belvárosok nagy irodaházaknak adnak helyet, és most onnan menekül tovább a középosztály. Ahol megjelenik a szegénység, megjelenik a bizonytalan lakosság, onnan a keresztjén középosztály elmenekül. Ezzel szemben vannak olyan missziós irányok Amerikában, akik keresztjén embereket arra bátorítanak, családokat arra bátorítanak, hogy menjenek oda, költözzenek oda. Költözzenek be közéjük, oda, ahol folyik a drogkereskedelem, a prostitúció az utcákon, ahol szegények az emberek, ahol rablások vannak, ahol leromlottak az iskolák. Költözzenek be a családjaikkal, és munkálkodjanak annak a lakó területnek a békéjén, a jólétén. Mert ha a saját gyerekeidet oda kell küldeni az iskolába, megteszel mindent azért, hogy ez az iskola fejlődjön. És ha te kéred, a keresztjén gyülekezetek, meg tanárok, meg önkéntesek össze fognak fogni, és segíteni fognak. És egy nagyon érdekes folyamat történik, ami inkarnációs szolgálatnak hívnak, ahogy keresztjének tudatosan vállalják ezeket a nehéz helyeket, és beköltöznek oda, hogy áldást vigyük oda, ahonnan más menekül. Ez jelenti nem átkozni a sötétséget, hanem egy kis gyertyát gyújtani ott, ahol sötét van, mert tudjuk, hogy a győztes Úrnak, Jézus Krisztusnak vagyunk a követei, és ha mi keresztjénként Jézust hordozva valahol ott vagyunk, ott már fény van, ott már nem a sötétség az Úr. És hát ezt gyakorolják indiai testvéreink. Mumbaiban, ahol először voltunk, hát a legnagyobb nyomornegyed, több mint 1 millió ember lakik a nyomornegyedben. És hát a tehetetlenség az embert eláraszthatja, hogyha belép. Egy ekkor 1 millió, több mint 1 millió ember, mit lehet itt kezdeni? És az ember tényleg meg akarná oldani az 1 millió nyomornegyedbe élő embernek a helyzetét, akkor hozzá se kezdje, mert nem tudja megoldani. Ami megdöbbentett, hogy rengeteg gyülekezet, missziós szervezet kívülről, nem ott laknak, kívülről érkeznek, és különböző szolgálatokat végeznek. Iskolai felkészítőket indítanak, tanfolyamokat a nőknek, tréningeket, ami után talán munkát találnak, egészségügyi programjaik vannak, és hirdetik az evangéliumot közöttük. Prostituáltakkal foglalkoznak, és a prostituáltak gyermekeivel, hogy nekik ne ugyanaz legyen a sorsuk, mint az anyjuknak. De nem csak a prostituáltakkal foglalkoznak, hanem rájöttek arra, hogy az egész ott kezdődik, hogy emberkereskedelem folyik, hiszen kimennek a falvakba, ezek a prostituáltakat futtatók, és összevásárolják a gyereklányokat. És mindenféle szépet és jót ígérnek a szülőknek, és közben majd ebből prostitúció lesz. Elkezdtek azért küzdeni, hogy ez az emberkereskedelem, ez leálljon, és ne folytathassák. Pici-pici dolgok, amit egy-egy gyülekezet meg tud tenni, de valahol mindenki bekapcsolódik abba a nagy képbe, ami nyomor és fájdalom, és egy kis gyertyát meggyújt. És velük, végig sétálva a nyomornegyednek a különböző helyein és missziós központjaiban, látni lehetett a fényt az emberek szemében. Látni lehetett a reménységet, az örömöt. Kevésbé láttam ezt, amikor turistaként mentünk, és a koldusok sokasága lepett el. Az egy más helyzet. De amikor a keresztény gyülekezetekkel, szolgálatokkal mentünk be a nyomornegyed mélyébe, ott volt a fény, kézzel fogható volt a reménység. Munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahol vagytok, mert attól függ a ti békességetek is. Mi az, amit mi tehetünk? Hol élünk? Kik élnek körülöttünk, és milyen problémákkal küzdenek? Egy másik példa, amit tesznek, ez az imádságháza. Érdekes, ezzel is találkoztam már Amerikában és Indiában most újra, amikor keresztények elkezdenek imádkozni a szomszédaikért. Megkérdezik, miért imádkozhatom érted? Hogy főnök, amikor rendszeresen hozzáfordulnak problémákkal, akkor azt mondja, hogy Jézus nevében egy imát elmondhatok érted? Indiában vagyunk. És Jézus nevében egy imát elmond érte. Hittel. És változások történnek. Elkezdenek emberek szomszédaikért imádkozni. És változások történnek. De hát ahhoz persze tudnom kell azt is, hogy a szomszédomért miért imádkozzam, tehát beszélgetni kell vele. És megtérnek emberek, és kis imaközösségek alakulnak. Vagy egy másik gyülekezet, ahol voltam Amerikában, talán erről beszéltem is másfél éve. Nyáron, egy 2 hónapos periódusban a gyülekezet csak az igeolvasásra és egy rövid dicsőítésre volt együtt vasárnap reggel, utána pedig egy belvárosi gyülekezet volt ez, kimentek az egész gyülekezet, és szemetet szedtek, kerítést építettek, épületeket hoztak helyre, mert azt mondták, hogy munkálkodjatok, fáradozzatok ennek a városnak a jólétén, ahol vagytok. Ne befele fordulva figyeljünk csak egymásra és Istenre, hanem az ő erejével induljunk el, és tegyünk valamit azért a környezetért, ahol vagyunk. 2 példát említettem, ezt az imádságházát, meg ezt a takarítást, vagy az indiai példákat. Nem megoldásokat mondok a mai istentiszteleten, de kérdéseket szeretnék fölvetni. Hogyan munkálkodunk a városunk, az országunk jólétén? És testvérek, az alapkérdés az tulajdonképpen a hozzáállásunk. Milyen hozzáállással élünk ebben a világban? Túlélők vagyunk, akik valahogy megússzuk, és aztán vár ránk majd a mennyei haza? Vagy pedig küldöttek vagyunk? Mennyei atyánknak a küldöttei, aki azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Nem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és ott világítson mindenkinek. Mi az, az a kicsi fény, amit az én életem hordozhat, ott, ahol élek? Ott, ahol dolgozom, ahol a gyerekeim vannak. És mi az, amit gyülekezetünk hordozhat, mint fény? Mit jelent Isten népeként itt lenni Gazdagréten, itt lenni Budapesten, ebben az országban? Kérdések, amire együtt kell keresnünk a választ. De Isten abban bátorít ma bennünket, hogy fáradozzatok a város jólétén, és imádkozzatok érte. És ne vonuljatok félre, mint akik kicsik és gyengék és erőtlenek, mert én helyeztelek oda benneteket, hogy általatok áldjam meg azt a világot, ahol éltek. És aztán Istennek egy csodálatos ígérete kapcsolódik ehhez a felszólításhoz. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Mik ezek az ígéretek? Megtaláltok. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek és visszahozlak. Nem reménytelen és szánalmas harc, amire Isten hívja az ő népét. Nem az abszolút esélytelenek harca, bárányok a farkasok ellen, hanem Istennek a tervébe való bekapcsolódás, és Istennek terve van. Békesség és reményteljes jövő. Akkor is, ha most ebből semmi sem látszik. És ennek a tervnek a kibontakozásához vezető út az imádság. Aki a gyülekezetünkbe jár, gyülekezetünk tagja, érzékeli, hogy keressük az imádságnak a helyét. Egyre inkább. Az, hogy hogyan tudunk egymásért imádkozni a gyülekezeten belül, és megtapasztalni az Isten hatalmát, ahogy megérinti az életünket. És azt, ahogy együtt imádkozunk a gyülekezetünkért, de együtt imádkozunk a városunkért, együtt imádkozunk az országunkért, együtt imádkozunk az egyházért. Isten erre tanít. Megtaláltok, ha kerestek, ha kitartóan imádkoztok. Ha segítségül hívtok, álhatatosan imádkoztok hozzám. Ha kerestek, megtaláltok, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Tehát nem csak beindítja Isten az ő népét egy irányba, hanem vezetni akarja. Királya maradni, a középpontban állni. Így ezzel a bizalommal, teljes szívvel megvalva, hogy ő az Úr, hogy ő a király, és mi hozzá tartozunk. És az életünk nincsen kiszolgáltatva ennek a világnak. Mégis belegyökerezhetünk Jézus Krisztusba, és úgy teljes valunkkal élhetünk ebben a világban, küzdve érte, harcolva érte, munkálva a javát, és imádkozva érte. És így teljesedhet be életünkbe Istennek az az ígérete, mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövőt adok nektek. Amen. Atyán, köszönjük, hogy eléd jöhetünk. Őszintén vágyva a te jelenlétedre, a te bocsánatodra, a te vezetésedre. Te tudod jól, hogy életünknek hol vannak azok a pontjai, ahol csapdában érezzük magunkat, ahol idegenek vagyunk, sötétben vagyunk. És azt is tudod, hogy hogyan nézünk szembe ezekkel a helyzetekkel. Hogy feladtuk a reményt, mert már nincs erőnk küzdeni, meg nem látjuk a kiutat. Vagy álomban ringatjuk magunkat, hogy majd minden magától helyre jön. Vagy készek vagyunk arra, hogy a te vezetésedet és a te világosságodat megértsük ebben a helyzetben, kilépjünk az önsajnálatból, és rád nézzünk, aki megbocsátó Úr vagy. Urunk, munkáld ezt a szívünkben, hogy megtaláljunk téged életünknek azokon a területein is, ahol küzdelem és kudarc van, hogy meglássuk azt, hogy te mit üzensz nekünk, hogy te hol vagy abban a helyzetben, hogy valóban a te üzeneted az, hogy hamar vége lesz, és tartsunk ki, vagy a te üzeneted az, hogy álljunk neki, és küzdjünk, mert te velünk vagy, de ez hosszú út lesz, ami előttünk áll. Urunk, bármi is a te üzeneted, nyisd meg bennünket arra, hogy meghalljuk, hogy rád tudjunk nézni, és törd össze a gonosznak azt a hazugságát, hogy már nem vagy velünk, hogy te már távol vagy tőlünk. Köszönjük a te igédnek a biztatását, hogy te jelen vagy, te a fogságban is ott vagy, hogy te a te kiválasztásodat nem vonod vissza, és te akármilyen helyzetben van a te néped, áldássá tudod azt tenni, hogyha rád figyel, ha hozzád imádkozik. Urunk, így kérünk, hogy ragyogjon be a te fényed a mi életünkbe, és hozzon új irányt, adjál új erőt, új reményt a te lelked által. És így állíts talpra bennünket, és így mutasd meg azt, hogy hogyan akarsz áldássá tenni bennünket a közösségben, ahol élünk. Bocsáss meg, hogy nem imádkozunk a szomszédainkért, hogy kényelmesebb visszahúzódni a saját falaink mögé, mint a te követeidként élni. Bocsáss meg, hogy többet panaszkodunk és aggodalmaskodunk az ország sorsa miatt, mint amennyire hittel, imádságban hordoznánk azt. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet, és vezess bennünket, taníts bennünket imádkozni, és mutasd a lépéseket, hogy hogyan fáradozhatunk a mi városunknak, a mi országunknak a jólétén. Adj kitartást, adj hűséget, adj lelked erejét ebben. És taníts bennünket, mint gyülekezetet is, arra, hogy hogyan nyissunk azok felé, akik sötétségben vannak, akik nem ismernek téged, és a gonosz hatalma alatt kiszolgáltatott az életük, és nyilvánvaló bűnök és terhek húzzák le őket. Urunk, kényelmesebb kívül maradni ezen a világon, de ti is szabaddá bennünket arra, hogy követni tudjunk téged, és tudjunk fényt vinni oda, ahol sötét van, tudjunk gyertyát gyújtani, akár városunknak azok negyedeiben, ahol csak a pusztulás és a félelem uralkodik. Urunk, kérünk, taníts bennünket téged követni, és taníts bennünket valóban arra, hogy lássunk téged hatalmasnak, dicsőségesnek, mindenhatónak, és ne a mi kicsinségünk határozza meg az életérzésünket, hanem az, hogy tudjuk, hogy a tiéd vagyunk, és te győztes Úr vagy, és mi a te követeidként élünk ebben a világban. Így kérünk, hogy erősíts meg, és hatalmazd fel bennünket erre a szolgálatra. Így kérünk a mi testvérgyülekezetünkért Hautembe, hogy őket is tedd világító lámpássá, hegyen épített várossá, ott abban a városban. Áld meg az új templomukat, áld meg az Isten tiszteleteket hétről hétre, amit ott tartanak, és a te jelenlétedet, a te szeretetedet árasz ki közöttük. Urunk, így kérünk most azokért, akik az Alfa hétvégén vannak, a te Szent lelkeddel érintsd meg az életüket. És Jézus Krisztus, kérünk, hogy a te véred oltalmával fedezd be őket, és helyezd a te védelmed alá őket, hogy amikor eljönnek a hétvégéről, akkor is erősebb maradhassanak benned, mindazok, akik elindultak melletted, veled. Urunk, kérünk a gyerekeket között szolgáló testvéreinkért, hogy újítsd meg és erősítsd meg őket a hétvégén Mátraházán, légy ott közöttük, és te taníts bennünket arra, hogy hogyan végezzük ezt a szolgálatot is a te dicsőségedre. Urunk, köszönjük neked, hogy megszületett ez a csöplány, a kis Borcsa 10-én, és kérünk, hogy áld meg Lidit, és áld meg őt, és te vigyázz az életükre. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik betegek a gyülekezetünkben, akik magányosak, akik szenvednek akár lelki, akár testi bajoktól, akik távol érzik magukat tőled, és hiába kiáltanak, azt tapasztalják, hogy nincs segítség. Urunk, kérünk, hogy hatalmasan érintsd meg az életüket, és hadd tapasztalják meg azt, hogy te ott vagy, te szabadító Isten vagy, gyógyító Isten vagy, vigasztaló Isten vagy. Urunk, így kérünk, hogy hadd tudjunk a te országodnak a valóságában élni, és így a te követeiddé lenni, akik megszenteljük azt a helyet, ahol élünk. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.